Kedves hallgatom! Elkezdjük Eszter könyvének tanulmányozását. Bizonytalan, hogy ki írta ezt a könyvet, de Mordokaj lehetett az írója. Erre enged következtetni az Eszter könyve 9. részének 29. verse. Eszter királyné, Abihail leánya a zsidó Mordokajjal együtt igen nyomatékosan megírta, hogy a Purimra vonatkozó második iratot is tegyék kötelezővé. A könyv kulcsverse a következő. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynéi méltóságra? Eszter könyve, 4. rész, 4. vers. Eszter könyve bizonyos értelemben különös helyet foglal el a Bibliában, és ez azért van, mert Isten nevét az egész könyvben egyszer sem említik. Még isteni cím vagy névmás sem utal Istenre. Mégis a pogány királyt 192-szer említik. Az imádságot sem említik, de nem is említhetik, hiszen Isten neve kimaradt a könyvből. Eszter könyvét sohasem idézik az Új Szövetségben. Még csak esetleges utalás sem történik a könyvre. De a pogány babonaságot megemlítik, és a szerencsés napokat, és megismerkedünk egy nagy világhatalom pogány, bálványimádó udvarával, amely az akkor ismert világon uralkodott. Ez valóban szokatlan könyv. Egy másik ok miatt is szokatlan ez a könyv. Egy nőről van elnevezve. Valójában csak két könyv van a Bibliában női névvel elnevezve. Egyesek ide akarják még venni János leveleit is, de nem értek egyet velük, ezért ne is említsd ezeket. Rut és Eszter könyve visel női neveket. Mindkét könyvről írtam már. Rut a megváltás románca, és Eszter könyvéről Eszter a gondviselés románca címmel. A megváltás románca egy szerelmi történet. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, és életét adta értünk szeretetből. Eszter könyve a gondviselés románca. Isten irányítja ezt a világegyetemet, amelyben élünk, az ő gondviselésével. Valójában ő így irányítja az egész teremtett világot. Visszatérve Mózes 5. könyvéhez, mielőtt Isten elvezette volna őket az ígéret földjére, vázlatosan leírta történetüket. Beszélt nekik a babilóniai fogságról, és megmondta nekik azt is, hogy Róma elpusztítja Jeruzsálem városát, és népét fogságba viszi. Ez tényleg így is történt. De Mózes 5. könyve 31. részének 18. versében Isten ezt mondja. De én akkor egészen elrejtem arcomat minden gonoszsága miatt, amelyet elkövetett, mert más istenekhez fordult. Eszter könyvében Isten elrejtette orcáját tőlük. De elmondhatjuk. Isten az árnyékban állva figyeli az övéit. Ezért Eszter könyve az Isten akaratából kiesett népcsoportról szóló följegyzés. Amikor Círus perzsa király kiáltványt tett közzé, 70 évvel a babilóniai fogságba vitel után, a nép visszatérhetett az országba, de nem mindenki tért vissza. Kevesebb, mint 60 000 ember ment vissza, és ennek följegyzése található Ezrás, Nehémiás könyvében, és Haggeus, meg Zakariás próféták könyveiben. De mi lett azzal a nagyobb csoporttal, amely nem tért vissza az országba? Hasonló állapot van ma is. Beszélünk Izrael népéről. Valószínűleg vannak néhány millióan, akik visszatértek, de körülbelül 16 millió van szétszórságban ma az egész világon. Ezért lényegében a többség egyáltalán nincs a saját országában. Ez nyilvánvaló, és itt csupán párhuzamot használok illusztrációként. több millióan nem tértek vissza Círus kiáltványának meghirdetése után, pedig vissza kellett volna térniük. Isten megparancsolta nekik. Most kívül vannak Isten akaratán. A kérdés az, hogy van-e valamilyen följegyzésünk ezekről az emberekről, erről a nagy létszámú népről, amely nem tért vissza az országba. Igen, és erről szól Eszter könyve. Itt van följegyezve történetük. Más szóval, csak egyetlen lap került kívül történetükön, egy kis része tapasztalatuknak, hatalmas kötetekre menő följegyzéseik mellett. Eszter kis könyve éppen ezért válik nagyon fontossá. Így módon látjuk Istent új megvilágításban. Jól lehet, nincsenek benne akaratában, mégis látjuk életükben Isten irányítását. Hogyan? Gondviselése által. Mi a gondviselés? Minden nagy tanításunk benne van az Ószövetség bizonyos könyveiben. A megváltást tanítja Mózes második könyve, és a megváltás szeretet oldalát tanítja Rút könyve. Jób könyve tanítja a bűnbánatot. A feltámadást tanítja Jónás könyve. Tehát keresztény hitünk nagy tanításai megvannak az Ószövetség bizonyos könyveiben. Eszter könyve illusztrálja a gondviselést. Ezek az emberek idegen országban vannak, Isten akaratán kívül. Nem engedelmeskedtek rendeléseinek, mert rendelései magukban foglalták Izrael visszatérését országukba. Hátra maradtak. Engedetlenkedtek. Elfeledkeztek Istenről. Távol voltak tőle. Nem hívták segítségül a nyomorúság idején. Amikor először kerültek országukból fogságuk földjére, akkor elmondhatták. Hogyan énekeljünk éneket az Úrnak idegen földön? Nem tudtak énekelni. Leültek és sírtak, amikor Sionra emlékeztek. De most már elfelejtették Siont. Valójában az romokban és törmelékekben hever, és nem akarnak oda visszamenni. Kezdetben szövetséget kötöttek. Nyelvem tapadjon az ínyemhez, ha elfeledkezem Sionról. Elfeledkeztek, és nyelvük néma ebben a könyvben. Nem dicsérik Istent egyáltalán, nem imádkoznak hozzá. Ezért válik Eszter könyve kiemelkedővé. De mi van Istennel? Ő nem feledkezett el róluk. Hogyan irányíthatja Isten őket, ha elutasították? Isten ezt az ő gondviselésével gyakorolja. Eszter könyve tanítja Isten gondviselő kegyelmét. Mi a gondviselés? Ha definíciót akarsz, akkor itt van egy teológiai definíció. A gondviselés az az eszköz, amely által Isten irányít mindeneket, élőket és életteleneket, láthatókat és láthatatlanokat, a jókat és a gonoszokat, az általa kitűzött cél felé, ami azt jelenti, hogy végül győzedelmeskedik akarata. Vagy ahogy a Zsoltáros mondta, királysága uralkodik mindenek felett. Az Efézusi levél első részének 11. versében Pál azt mondja, hogy Isten mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Isten irányítja ma a világegyetemet, barátom, még akkor is, ha egyesek azt gondolják, hogy kicsúszott irányítása alól. Emerson helytelenül mondta, nem Isten ül a nyerekben, hanem élettelen sors irányítja az emberiséget. Ez nem így van, mert továbbra is Isten ül a nyerekben. Három szót meg kell jegyeznünk, mielőtt helyesen megértenénk Isten gondviselését az anyagi világegyetem és különösen az ember viszonylatában. Az első a teremtett világ. Ezen azt értjük, hogy Isten az ő legyen szavára létrehozta a világ mindenséget. Van-e ennél jobb magyarázat? Ha van, akkor szeretném hallani. Őszintén szólva, egy kicsit felháborítottak bizonyos egyetemi tanárok, akik nem szakemberek a tudomány területén, de úgy beszélnek, mintha szakemberek volnának abban, hogy az evolúció hogyan formálta az embert. Lennél szíves megmondani nekem, hogy honnan jött létre mindaz, amiből az ember és a föld keletkezett? Mikor kezdődött a föld? A semmiből indult el? Ne mondd nekem, hogy az mindig létezett, mert ha ezt mondod, akkor végtelen világegyetemről szólsz. Ha végtelen világegyetemed van, akkor lennie kell valakinek, aki végtelen, hogy mindent irányítson. Mindenképpen dilemmában vagyunk. Csak két magyarázat van a világ mindenségre. Az egyik a spekuláció, az evolúció, és az evolúció előtt voltak más elméletek is, de mindegyik megsemmisült, mert spekulációk voltak. A második magyarázat a kinyilatkoztatás. Az egyetlen mód, ahogy mi, mint keresztények valaha megértjük, hogy miként jött létre ez a világ mindenség, a hit. Megértjük, hogy Isten hozta létre a világegyetemet, és ezt csak kinyilatkoztatás által tudjuk. A hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Vagy hiszel a teremtésben, vagy hiszel a spekulációban. Nincs harmadik magyarázata a világegyetemnek. Aztán a második szó a fenntartás. Ez is óriási kifejezés. Isten fenntartja a világ mindenséget. A zsidókhoz írt levél első részének harmadik verse mondja, hogy Krisztus mindent fenntart hatalmas szavával. A Kolossei levél első részének 17. verse így szól. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Mi tartja össze a világegyetemet? Mi irányítja azt, mint valami óraművet, hogy az embert el lehet küldeni a holdra, és éppen odaérkezik, ahol a hold van. A tudósok elküldhetnek egy kis műszert a Mars bolygó felé, és tudják pontosan, hogy hol van a Mars. Azt gondolod, hogy csodálatos, amit az ember tehet? De én azt gondolom, hogy csodálatos, hogy a világ mindenség óramű pontossággal működik. Ki irányítja? Az Úr Jézus Krisztus irányítja a világegyetemet. Ő mindent fenntart hatalmának szavával. A harmadik szó a gondviselés. Ezt a szót vizsgáljuk meg Eszter könyve alapján. A gondviselésben Isten irányítja a világegyetemet. Tovább viszi a holnap felé, és a jövő felé gondviselő szeretete által viszi tovább. A gondviselés azt jelenti, hogy ellátás. Isten ellátja a világot. Gondoljunk arra, amit Ábrahám mondott a Móriá hegyének tetején, amikor Izsákkal, fiával együtt odament, hogy áldozatot mutasson be Istennek. Már mindenük megvolt, csak éppen az áldozat hiányzott. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő pedig felelt. Itt vagyok, fiam! A fiú megkérdezte. Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta. Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Mózes első könyve, 22. rész, 7. és 8. vers. 2000 évvel ezelőtt Isten gondoskodott egy bárányról ugyanazon a hegytetőn, amely végigvonul Jeruzsálemen. A Golgotán keresztre feszítették az Úr Jézus Krisztust. Ő volt az a bárány, akit Isten áldozatul adott. Ő Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. János evangéliuma első rész, 29. vers. Isten gondoskodik a világról, és bűnbocsánatot ad neki a bárány vére által. A gondviselés azt jelenti, hogy Isten keze benne van az emberi eseményekben. Amikor Isten nincs a kormánykeréknél, akkor hátul ülve irányít. Ő hátulról adja a parancsokat. A gondviselés a hajó láthatatlan kormánylapátja. Isten az irányító a kormánynál, az éjszakai őrség idején. Mint ahogy valaki mondta, Isten nagy ajtókat forgat kicsiny ajtósarkokon. Isten vezetett együvé egy kis síró babát és egy asszony szívét lent a Nílus folyónál, amikor a fáraó lánya fürödni ment. Az Úr megcsípte a kis Mózest, és a kisbaba ordítani kezdett. A sírás eljutott a hercegnő szívéig, és Isten felhasználta azt egy nép sorsának megváltoztatására. Ez gondviselés. Ez Isten keze. Eszter könyve adja nekünk a legnagyobb illusztrációk egyikét Isten gondviseléséről. Jól lehet, nevét sohasem említik ebben a könyvben, de látjuk gondviselését egy csodálatos kis könyv minden egyes lapján. Ez az első fejezet egy pogány nemzet történetéből kerül bele Isten igéjébe, nagyon határozott célból. Megtanít minket Isten gondviselésére. Meglátjuk ezt, amint lapozzuk ezt a történetet. Egy pogány királyság törvényével kezdődik, és egy nagy botránnyal, méghozzá házassági botránnyal indul. Nagyon személyes ügy kavarta fel ezt a királyságot, de nemzetközi visszhangja lett. Történet Ahasvérós idejéből. Ez az Ahasvérós Indiától Etiópiáig 127 tartomány királya volt. Eszter könyve, első rész, első vers. Először meg kell értenünk, hogy Ahasvérós nem elnevezés, hanem tisztségnév. Azt jelenti, hogy magasztos atya, vagy tiszteletre méltó király. Mint ahogy a Cézár cím volt, és nem embernév, ugyanúgy Ahasvérós név sincs a Perzsa királyság világi történetében. Személyével kapcsolatban eltérnek a vélemények. Én azt a nézetet vallom, hogy Eszter könyvének Ahasvérósa a Perzsa nagy Xerxész volt, mert ő vitte csúcspontjára a birodalmat. Xerxész volt az az ember, aki megtette az utolsó nagy erőfeszítést keleten, hogy legyőzze nyugatot, és ez óriási erőbedobás volt. A British Múzeum 1907-ben kiadott egy kötetet, Nagy Dárius szobrai és feliratai a Perzsa Behistuni sziklán címmel, és ez a Círus hengerek lefordítása alapján említi, hogy Ahasvérós és Eszter annak a Círusnak voltak a szülei, akit Ézsaiás könyve 44. részének 28. verse és 45. részének első verse említ. Xerxész uralkodott egy hatalmas birodalmon Indiától Etiópiáig. A birodalom végig terjedt egészen a termékeny félholdon, ami a világ szíve volt akkoriban. Amikor Ahasvérós király Susán várában királyi trónján ült, uralkodása harmadik évében lakomát rendezett összes vezető emberének és tisztviselőjének, megjelentek előtte a perzsa és méd vezérek, a nemesek és a tartományok vezető emberei. Eszter könyve első rész, második és harmadik vers. Nyilvánvalóan az itt említett nagy lakoma egyike volt azoknak, amelyeken a király összehozta az egész birodalmat, hogy eladja nekik azt az ötletet, hogy óriási hadjáratot vezessenek Görögország ellen. Ez a lakoma elhomályosít bármit, amivel az ember próbálkozik ezekben a napokban. Királyságában 127 tartomány volt, és mindegyikből delegáció érkezett, hogy hány, nem lehet tudni, ezért legalább 1-2 ezer ember volt jelen ezen a lakomán. Ezt nevezhetnénk nagyon divatos ügynek. Dollárok millióiba került volna korunkban. Ez olyan lakoma volt, ami véget vetett minden más lakomának. Ez nagy eseménye a világtörténelemnek. Miként jelenhet meg Isten egy ilyen jelenetben? Megjelenik gondviselésével. Isten az árnyékban áll, és figyeli övéit. Hosszú ideig, 180 napon át mutogatta neki királyi dicsősége gazdagságát, és nagyságának pompás értékeit. Eszter könyve, első rész, negyedik vers. Ahasvérós 180 napon át ellátta ezeket az embereket. 6 hónapon át szabadon lakomázhattak mindnyájan. A francia 15. Lajos apja beszélgetett a királyság pénzügyminiszterével erről a lakomáról, és azt mondta, hogy nem látja, hogy a királynak miként lehetett türelme egy ilyen lakomához. A pénzügyminiszter, aki 15. Lajos pénzügyeit kezelte, azt mondta, hogy nem látja, hogy miként tudta finanszírozni azt. Ez a lakoma a nagy gazdagságról, luxusról, és ennek a távol-keleti udvarnak a királyi jellegéről árulkodott. Azok nyilvánvaló. Minden fejedelmet és uralkodót birodalma valamennyi sarkából összehívta, hogy megnyerje teljes szívű támogatásukat egy katonai hadjárathoz, hogy elfoglalják Görögországot, és abban a korban a világ legfőbb uralkodójává tegye magát. Természetesen csak nem sikerült ez a kísérlete. Bízom abban, hogy sikerült volna neki, ha Isten már nem jövendölte volna meg, hogy ez a hadjárat a kudarccal végződik, és hogy a hatalom keletről nyugatra tevődik át. Szerxész akarta fejedelmeivel és uralkodóival ismertetni azt, hogy képes fizetni azért a háborúért, amire nézve terveket készített. Bemutatta királyságának gazdagságát azzal, hogy egy nagy pogány lakomát rendezett. A lakoma pogány volt kezdettől végig. Istentelen együttlét volt. Vannak olyanok, akik itt lelki tanulságokat keresnek. Nagyon őszintén szólva, én itt ebben semmi tanulságot nem látok. Azt látom, hogy Isten bemutat nekünk egy pogány, bálványimádó udvart, ahol világot érintő döntéseket hoztak. Úgy tűnik, mintha Istent kihagyták volna. De Isten tudatni akarja velünk, hogy ő fölé emelkedik ezeknek a körülményeknek, és eléri saját célját. Imádkozzunk! Hálásan köszönöm neked, Uram, Eszter könyvét. Tudom, hogy céllal helyezted el a Bibliában. Add, hogy odafigyeljek és megértsem üzenetét, és csodáljam gondviselésedet, amit egy nép életének irányításában mutatsz be. Segíts, hogy lelki életem ezáltal is meggazdagodjék, az Úr Jézus Krisztus neve által. Ámen.